Én azt mondom, hogy amennyire lehet, jöjjünk közelebb, hogy halkabban tudjak beszélni, belsőségesebben és személyesebben. De még közben idejövünk előre, én szeretném megkérdezni, hogy úgy tudom, hogy azért valamelyes házi feladat volt, ha jól tudom, ez az egymásra hangolva könyv. Ugye? Én azért hadd kérdezzem, hogy ki az, akinek nem sikerült, azt kérdezem, aki nem sikerült elolvasni, akik nem olvastátok még. Jó. Akkor inkább majdnem azt mondanánk, hogy a többség nem. De azt hadd kérdezzem tőletek, hogy ami ebben a könyvben szerepel Gary Chapmannek az egymásra hangolva, ugye az az alcíme, hogy az öt szeretet nyelv a házasságban. Ez az öt szeretet nyelv, ez mennyire ismerős legalább így hallomásból. Hallottatok már róla, vagy? Ugye? És el is tudnátok mondani, hogy mi ez az öt? És amiről én fogok ma szólni, az elismerő szavak. Igen, köszönöm. Igen, így van, ezekkel nem tudom, hogy hogyan álltok a gyakorlatban. Akkor megkérdezzük a házas társaitokat is, hogy hogy érzik a házas felek egymásról, hogy a másik fél hogy áll ennek a gyakorlatában. Mennyire tudjátok egymásról, hogy kinek melyik a szeretet nyelve? Mennyire tudjátok a magatokét, hogy mennyi a, melyik a szeretet nyelve? Ezt úgy beszélgetetek már egymás között ezekről? Úgy egy kicsit tudatosan? Igen. Jó, mert ezek fontos és szép témák. Nyilván, ha valaki nemmel válaszolna, azt inspirálja a többiek igen válasza. És ez így nem baj. Azért nem megyek akkor bele a részletekbe, hogy idővel tudjunk gazdálkodni. Lehet, hogy megkapható ez a könyv itt a Bakó Lacinál a könyvek között, ha nem, akkor talán rendeltek holnapra is néhányat. De van még néhány, tehát Gary Chapmannek van még néhány könyv, ami úgy otthon hirtelen nálom volt, a Maradjunk Együtt, tehát már a megromlott, vagy romlófélben lévő, de helyreállítani kívánt kapcsolatról szól, akkor ez már megvolt, csak más kiadás. A Változzunk Együtt könyve ugyan ő neki, az ő Gary Chapman szerzősége. Családi összhangzattan, és marad az egymásra hangolva, amit alapkönyvnek tartunk. Van még néhány könyve, csak én most ennyit hoztam magammal. Mivel sikerkönyveknek titulálták, hát gondolom azért adták ki a többit is, hogy fogjon. De azért nagyon sok tényleg hasznos tanács van benne, és átgondolni való. Én a mai alkalommal a beszédről, annak a szeretet, nyelvek egyikéről szeretnék szólni, ami a beszéd témája. A beszéd önmagában is egy nagyon nagy kérdés, nem csak a házasságon belül, hanem a házasságon kívül is. És egyetlen egy biblia verset hadd idézzek most az elején, és utána inkább a gyakorlati kérdésekről szólnék. Esetleg, ha marad idő, akkor még egy-két olyan Biblián belüli példát zárásként szintén hozok, amelyik úgy megragadta a figyelmemet. Azt az igét idézném Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. verséből, ami a beszédnek egy híres alapja a Bibliában, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ez egy nagyon nagy törvényszerűség, akár valaki komolyan veszi a Bibliát, akár nem veszi komolyan a Bibliát. Élet-halál kérdés van a szavainkban és a beszédünkben. Élet-halál kérdés. Ugye szoktam kérdezni például a nevű parancsolatnál, hogy ki az, aki ölt már. És ugye hát alapvetően nem. És mondom, beszéddel. Jelentkezzen, aki beszéddel nem ölt kicsit sem a másik lelkébe semmit. Tehát itt már nem merünk jelentkezni. Tehát mindannyian azt mondjuk, hogy bizony mi a beszédünkkel már gyilkoltunk. Tehát nincs olyan ember, aki ezen a területen ne vétkezett volna, és ugye Jakab apostol mondja ezt, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Hát ez lenne a cél, hogy beszédben ne vétkezzünk, de nem csak, hogy ne vétkezzünk, hanem házasságon belül valami olyan jó kifejezéseket találjunk, és most állok meg. A beszéd kérdésnél nem az a lényeg, hogy megtanuljunk beszélni. Tehát nem beszédtechnikai dolgokról van szó, meg nem arról van szó, hogy most valami technikákat tanuljunk meg, meg szófordulatokat tanuljunk meg recepteket alkalmazzunk, hanem a szív teljességéből szól a száj. Tehát ez is egy törvényszerűség, hiszen tudjuk azt, hogy amikor elmegyünk mondjuk a boltba vásárolni, vagy egy másik emberrel beszélgetünk, akkor az alatt a néhány perc alatt tudunk mindig egy kicsit kedvesebbek és jobbak lenni, és akkor sokszor a házas fél megjegyzi, hogy velem otthon miért nem vagy így. Hát mert ugye az új helyzetben nem ismerem az illetőt, ott szeretnék én is egy kicsit jobb benyomást kelteni, otthon meg már úgy kiismertem a másikat, hogy nem találok már kedves szavakat hozzá. Egyébként a házasságkötés előtt milyen különös, hogy mindenki azt gondolja, hogy ő lesz a legboldogabb. És olyan kedves szavak hangoznak el, és a házasságkötés után, meg amikor két ember már lakva megismeri egymást, akkor viszont elindulnak a nyers, a bíráló, a megítélő, az élcelődő szavak. Emlékszem, amikor házasságot kötöttünk, 16 éves házasságban élek, és van egy 14 éves fiam, és emlékszem, a házasság kötésünknél volt egy idősebb házaspár, akik odajöttek hozzánk, és mondták, hogy nem kívántak semmilyen ilyen sok boldogságot, meg ilyen fellengzős nagy szavakat, azt mondja, hogy egy dologra vigyázzatok. Nem mondjátok azt, hogy soha, meg nem mondjátok azt, hogy te mindig, meg te soha. Gondolom, ezt értjük, mert ez nem igaz. Tehát, hogy te soha, meg te mindig. Szavak. Ez is ehhez a témához csatolnám, hogy ezek szavak, te mindig, meg te soha. Ezek olyan vágó, gyilkoló szavak, amiket a házas felek egymás között nem mondjatok ki. Mert nem lesz igaz. És amúgy is bántanak és gyilkolnak. A beszédünknek a befolyása tehát nagy, visszatérek az igei gondolatra, annyira, hogy élet-halál kérdés van benne, de nem tudom, hogy a beszédnek, mint a szeretet megnyilatkozásának a művészetét melyikünk kezdte már komolyan átgondolni. Erik Frommnak is van egy könyve, a szeretet művészete. És ő azt mondja, hogy a szeretet az egy olyan művészet, mint minden művészetet tanulni lehet és tanulnunk kell. Tehát semmelyikünk nem születik olyan igazi szeretetteljes magatartású embernek, de akik vágyunk szeretni, megtanulhatunk. És a beszédet is tanulni kell a szeretet nyelvek közül, mint az egyiket. Ugye az öt közül ez csak az egyik lesz, és minél többet beszél egy ember, annál több hibát vét. És ha valaki meg akar tanulni a beszéddel jól bánni, először más kell megtanulni, először hallgatni. Egyébként ezt is a Bibliából meríthetnénk, Ézsaiás könyvéből, hogy mielőtt bölcs nyelvünk lenne, előbb tanuljunk meg hallgatni. Odafigyelni, gondolkodni. És utána nyissuk ki a szánkat. Rengeteget beszélünk egyébként. Tehát ha meggondoljuk, hogy az életünknek melyik hányad részét töltjük el beszéddel, azért viszonylag nagy százalékát, de nem tudom, hogy melyikünk gondolta meg azt, hogy a beszédünknek a hatása a másik emberre milyen. És most itt nem a hétköznapi üzleti, bolti vásárlásokra gondolok, mert azok, ha mi elmegyünk vásárolni, akkor a kéréseink úgyis pozitívak lesznek egy eladó számára, bármit kérünk. Hanem amikor tényleg a szeretet közléséről van szó, házasságon belül, akkor a beszédünkkel mi mindent tudunk kifejezni. Sokszor nem csak a szavak, kimondott szavak, hanem sokszor a hangulata is. Sőt, a hangulat sokszor többet beszél, mint a szó. Mert lehet úgy is kérni azt, hogy valaki vigye ki a szemetet, hogy összeúrik tőle a gyomra. Kivinnéd a szemetet? Úgy is lehet kérni, hogy örülnék, ha kivinnéd a szemetet, mert most már megtelt a kuka. Tehát a legtermészetesebb hétköznapi helyzetben. Aztán azon gondolkoztam még el, hogy a gyermekeinkre nézve milyen hatása van a beszédünknek. Ugye azért, ha szülők vagyunk, és úgy gondolom, legtöbben szülők vagyunk itt, a gyermekeink vajon a szavainkból mivel, a szavainkkal hogyan táplálkoznak. Tehát milyen szavakat ittak magukba, és a szavainknak milyen légkörét itták magukba a gyermekeink. Ezt gondoljuk végig. A rászólásaink a gyerekekre. Nem tudok, rengeteg a téma, nagyon széles a téma, és csak próbálok egy nagyon szűk szálat megragadni. Ezt is szoktam mondani, hogy nem mondjuk a gyerekeinknek például az, hogy ne legyél rossz, vagy jól viselkedjél. Nagyon ritkán mondjuk, inkább azt mondom, ezt nem azt mondom, hogy soha nem mondjuk, mert sokszor egy gyermek ezzel nem tud mit kezdeni. Ne legyél rossz. A gyermek számára az, amit csinál, az nem rossz. A szülő azt mondja neki, hogy ne legyél rossz, akkor a gyermek ebből nem tudja, hogy mit csináltam rosszul. Néha tudja persze. Tehát csak akkor mondjuk ezt ki, amikor tényleg tudatában vagyunk annak, hogy a gyermek tudni fogja. De fogalmazzuk meg, hogy ne rángasd magadat mondjuk. Vagy ne vedd le a polcról, most légy szíves, mert... Vagy ne vedd el azt, mert az másé. Vagy ha kiabál, akkor megkérhetjük, hogy most csendesebben, mert... És megindokoljuk, hogy miért. Tehát nagyon sokszor fontos egy rövid, egyszerű magyarázat a gyermek számára, de a szavakkal fejezzük ki. És a bátorító szavakra hogy térjek rá, amikor mi a beszédeinkkel kifejezzük magunkat. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatotok egymás felé. Ha egymás között, mint házasfelek, vagy mondjuk a gyermekeinket is ide hívnánk, ide hívnám én is a fiamat, akkor lennék én is hiteles. Megkérdezném a fiamat, hogy mit tapasztaltál, hogy én hogy beszélek hozzád. Nyers vagyok? Száraz vagyok? Csak oda mondom tűmondatokban? Vagy tudok kedvesen, tényleg bátorító szavakkal élni? Kedves szavakat könnyű ott mondani, amikor ugye nagyon szerelmesek, és nagyon szeretik egymást. De a bátorító szavakra leginkább ott van szükség, amikor problémák vannak, nehéz helyzetek vannak, küzdelmek vannak, feszültségek vannak, vagy az érzések egy kicsit gyengülnek és fáradnak, akkor van szükség leginkább bátorító szavakra. De mik ezek a bátorító szavak? Egyrészt én azt gondolom, hogy mondom, nem csak szavakról kell gondolkodni, hanem arról, hogyha én a másiknak a hibája miatt mondjuk egy kicsit már meg vagyok terhelődve, akkor tudok-e bátorító módon megnyilatkozni? Most egy kicsit megint megállok és kérdezlek benneteket, ismerős-e ez a helyzet, hogy valami a másiknál engem zavar, problémám van a másiknak valamilyen dolgával, és ahogy folynak a napjaink, mennyire tudok úgy megnyilatkozni, hogy a szavaim ne bántsák őt, hanem inkább visszahozzák azt a lelkesedés, szeretetteljes légkört, ami újra helyreállítja a jó kapcsolatot két ember között, vagy akár a családon belül több ember között, a gyerekeinkkel együtt is. Próbáltak, először a férfiakhoz szólok. Tehát itt milyen a vezető szerep? A nők gyorsabban, érzelmileg, gyorsabban talán lehangolódnak. A férfiaknak kell, hogy legyen több tartása és kezdeményezése ezen a területen. És ahogy az udvarláskor. A házasságon belül is továbbra is a kezdeményezés a miénk. A bátorító szavak területén is a kezdeményezés a miénk. Mennyire voltunk már így férfiak, most így mondom magunkat szólítom először a férfi társaimat, hogy a feleségeink számára, amikor csüggettebb volt, vagy feszültebb volt, vagy problémái voltak bármi oknál fogva, mennyire tudtunk nem csak annyit mondani, hogy hagyd már abba, fejezd már be, ezt nem lehet bírni, ne csináld már. Tehát nem leállítani akarjuk azt, ami nekünk terhelő a másik fél részéről. Tehát nem nyersen levágni róla, hanem mennyire próbáltatok már úgy szólni a feleségek felé, vagy akár a gyermekeink felé is, de most leszűkítettem a feleségek felé, hogy szinte kinyitottuk a lelküket. Tényleg azt érezték, hogy most nekik könnyebb lett attól, hogy hallottak tőlünk valami olyan bátorítót. Próbáltátok már? Meg volt-e tapasztalatotok benne? Nehéz a gyakorlatot kérdezni, szívesen kérdezném, de majd esetleg a beszélgetésben erről részletesen szólunk, hogy a könyv is említ egy nagyon aranyos példát. Amikor mondjuk a feleség azzal küzd, hogy itt ezt a példát említ, hogy hát elmegyek már, mondjuk anyák keveset tudnak mozogni, elmegyek most már valahova sportolni, vagy azért, mert már nem mozognak úgy a tagjaim, vagy azért, mert lemerültem annyira, hogy teljesen elfogyok, vagy azért, mert nem tudok mozogni, és inkább a másik véglet, tehát kezdek egy kicsit erősödni, és akkor bejelenti ugye a feleség, hogy hát szeretnék elmenni egy kicsit mozogni, mert tudom én, fogyókúrára van szükségem, valakinek hízókúrára van szükség, hát most mindenkinek másra van szüksége. De ezt a feleség magától mondja, akkor a férj erre hogy reagál, az nagyon nem mindegy. Ugye gondolom a Vég Józsi erről beszélt már tegnap, hogy másképp gondolkodunk. És hogyha a férj mondjuk fölvetni a felesége számára azt, hogy hát jó lenne, ha elmennél már egy kicsit az edzőterembe, vagy futni, akkor a feleség számára ez annyit jelent, hogy nem vagyok megelégedve veled, tegyél magadért már valami többet, mert így nem jó vagy. De ha ezt egy barátnő veti föl, hogy elmegyünk egy kicsit együtt futni, mert hát nem vagyok megelégedve magammal, kiderül, hogy az én feleségem sincs mondjuk megelégedve magával, és együtt tesznek valamit, az olyan bátorító. De ugyanezt a férfi hallja, akkor meg teljesen elcsüged, mert a férjem most nincsen megelégedve velem, pedig ugyanarról a dologról van szó. Nem mindegy, hogy hogyan bátorítjuk. Hogy jó, próbáld meg, sikerülni fog, hasznodra lesz, egészségedre lesz, szépülni fogsz általa. Csak nehogy ebből azt vegye föl a feleség, hogy így nem vagy elég szép nekem. Nem vagy elég jó nekem. Tehát hogy közöljük a gondolatainkat, ehhez van valami különös bölcsességre szükség, de erre azért nincsen recept, mert a másik felet pontosan kell ismernem, hogy ő mire, hogyan érzékeny. A másikkal beszélgetni kell tudnunk sokat, hogy ez kiderüljön. Gondolkodom, mit hagyjak ki. Maradok most egy kicsit a gyermekek témájánál, illetve visszalépek a gyermekek témájához. Hiszen szülők is vagyunk, nem csak házas felek. Hogyha a gyermekeink mondjuk rosszat tesznek, hogyan szoktuk őket kezelni? Ahogy mondtam is, hogy azt mondom neki, hogy ne legyél rossz, vagy pedig úgy keresem meg a gyermeket, hogy bátorítás úgy hangzik el részemről, hogy a szavainkat nagyon sokféleképpen rakhatjuk össze, hogy azt közlöm a gyermekkel, hogy tudom, hogy te sem így akartad. Vagy pedig a gyermeket összekötöm azzal, amit csinált, hogy te mindig így, hányszor mondtam, tehát ilyen gyakori, mindennapos, hagyd már abba, tehát ez a rászólós, a gyermek lelkét szinte lenyomó stílusba közlöm azt, amit én akarok, vagy pedig tudom a gyermekkel úgy közölni a gondolataimat, hogy tudom, hogy te sem így akartad. Tudom, hogy te is másképp szeretnéd. Vagy elmondom neki, hogy hogy lett volna sokkal jobban az a elrontott dolog kivitelezve. Nagyon sokszor ilyenkor azonnal nem fogunk lehet hatást elérni. Mert a gyermekeinknél azt fogjuk látni, hogy leginkább a fenyítéktől félnek. Tehát félelemből engedelmeskedés az nagyon sokszor gyors eredménnyel jár. De mi nem azt szeretnénk, hogy most azonnal, csak most azonnal engedelmeskedjen a gyermek, mert ugye kikapás meg valami dolgoknak a megvonása jár azért, hogyha most nem változtat a magatartásán. Tehát nem a büntetéstől való félelem miatt kell őt jobb belátásra téríteni, hanem arra van szüksége a gyermeknek például, hogy magától akarja a jobbat. És ezt hogy lehet náluk elérni? Ez csak bátorító szavakkal. Mondok egy példát, két példát, rövidet. Egyik édesanyám öcséről, tehát a nagybátyámról szól, amikor gyermek volt, fiatal volt, ilyen 13-14 éves, akkor a barátai elvitték őt, és kipróbálta a cigarettát. És anyukám, aki ugye akkor a nővérkéje, rohan a szülőkhöz, a nagyapámhoz, hogy apuka, a Peti rágyújtott. És akkor nagyapám mondja, hogy jó, hát akkor majd hazajön, majd beszélgetünk. És hát anyukámnak remegett a lelke, mert hát olyan érzékeny, hogy ilyet csinálni, hogy valaki öli magát egy dohány füsttel, hát ez borzasztó dolog. Hazajön a nagybátyám, mint kislegény, és akkor nagyapám kérdezi tőle, hogy Petikém, jó volt? Nem. Akkor örülök neki. És ennyi volt a történet. Soha többet nem gyűjtött rá. Se szidást nem kapott, se semmit. Egy jó kérdés, jó volt? Ha azt mondja rá, hogy nem, akkor ez el van döntve. Innentől nincs miről beszélni. Ha még egyszer meghallom meg, tehát nem fogod bele ilyenekbe. Meg ne tudj, de nem fogod bele ilyenekbe. Jó volt? Nem, akkor jó. A fiamról szól a másik is történet. Neki állt zongorázni, tanulni, és egy nagyon jó tanárt kapott, aki rendkívül ügyes volt, de nem értett a gyermekek nyelvén, és nagyon sokszor belekeseredett a fiam a zongora tanulásba. Járt egy fél évet, és hagyjuk abba, nem jó, nem akarom. De látszott, hogy azért megy neki. És tanárral is beszéltem, hogy nem az a célunk, hogy most a gyerek profi zongorista legyen, hanem hogy kedve legyen zongorázni. Kedve, jó kedve, és szívesen járjon. Ne akarjon mutatványost a gyerekből, hanem haladjunk szépen. És inkább lassabban, de szívesen hadd jöjjön. De ezt háromszor is meg kellett beszélnem a tanárral, mert mindig keményebb volt, és nagyon vitte előre a mértéket. És egyik téli szünetben, vagy másfél év után mondom a fiamnak, hogy Tudod, mit most a szünetben tanulj meg egy darabot, csak magadtól, itthon, meglepetésként a tanárnak. De ehhez ismerni kell, hogy a fiunk olyan, hogy szeret a másiknak meglepetést és örömet okozni. Tehát ő neki az, hogy a másiknak szívességet ad, és a másikat örömre hangolja, ez neki egy jó tulajdonsága. Hogy jött, hogy nem, ez most egy másik kérdés. Hogy ezt örökölte, vagy nevelődött, erről is volna miért okunk beszélni, de ő ilyen. És ez talált nála, hogy lepjük meg a tanárbácsit egy zongoradarabbal, mire visszamegyünk a szünet után. Megtanult egy hét alatt egy egészen különös zongoradarabot, és egyik ilyen gyakorlós, bicegős, nehezen sikerülő zongora óra után odaszaladt hozzám, már a végén ott ültem a zongora óra végén, és mondja, hogy apa, most eljátszhatom? Hát mondom, ha jónak gondolod, nyugodtan. Tanárbácsi, szeretnék valamit eljátszani. Jó, eljátszotta, és nagyon jól sikerült neki. Tényleg, és a tanár rám néz, a gyerek mögött ül, a gyerek játszik, és rám néz a tanár, és mi ez? Ez mi? Ez honnan van a gyerekbe? És úgy örültem, mert úgy kettős volt a jelzés, hogy a tanárnak is sikerült látni az, hogy hát a gyerek azért nem buta, csak másképp kell bánni vele, meg nem ügyetlen, csak másképp kell bánni vele. Tehát könnyű összeszorítani és összegörcsölni a gyerekek lelkét, és ha elveszítik a lendületet, akkor nem megy nekik semmi. Pedig lehet, hogy menne nekik, csak másképp kell hozzányúlni. És aztán mondja a tanár is a fiamnak, hogy hát ez egy évet nőttél a szememben. Egy évet nőttél. Persze akkora lendületet kapott ettől a gyerek, ettől a sikerélménytől, hogy ő gyakorolt és megérte a fáradtságot és elismerést kapott, tehát itt a bátorító szónak a területe, mert de volt mögötte egy kis gyakorlás, teljesítmény, de a buzdítás is, hogy lepjük meg a tanárbácsit. És azóta annyira szeret zongorázni, és olyan jól megy neki, hál' Istennek tényleg, hogy örülünk ennek. De ezt kétszer meg kellett még tennünk ezután. Tehát még azért időközben még újra adjuk abba. És újra másképp kellett lendületet adni neki. De bátorító szavak nélkül ez nem ment volna. A szülő azt mondja, hogy hát ha így gondolod, akkor így lesz. Akkor abba hagyja, akkor most azt mondhatom tényleg dicsekvés nélkül, hogy most ott a kis Ráczkevés zeneiskolában az egyik legjobb zongorista. De ehhez kellett egy kis pozitív hatás a szavak által. És nem tudom, hogy ezt el tudjuk-e találni egymásnál, gyermekeinknél. Mert mi lett volna, ha másképp szólok? Ugye itt vannak ezek a mi lett volna, ha? És milyen jó ezt előre meggondolni, hogy ne utólag gondolkodjunk azon, hogy hát igen, itt besokaltam, és itt rosszat szóltam, és most itt azt mondtam, hogy volt egy másik jelenet, együtt nyaraltunk bizonyos szülőtársakkal, gyerekekkel, és egy ilyen kis nyári boppáján lejöttek a gyerekek, és akkor a apuka társ, mikor a fia leérkezett, azt mondja neki, hogy hát ezt elbénáztad, fiam. És akkor mondom neki, hogy nem volt ügyetlen, nagyon is jól jött lefelé. Mert olyan lassan jött, meg még félénken jött lefelé a kisfiú. És akkor az apja így mondja, hogy hát ezt elbénáztad, mit bénáskodtál, valami ilyesmi szó jött. És amikor én ezt kimondtam, hogy nem, nagyon ügyesen jött, elsőnek is bátor volt, és szépen jött, erre elsírja magát a gyerek. És akkor megkapom én is, azt mondja, tessék, ha nem szólsz, akkor most nem sír. Nem tudom, tudjuk elemezni a kis történetet. A gyerekben visszafojtottság van, tehát teljesíteni akarás, mert az apai elvárásoknak meg kell felelni. És amikor valaki a gyerek mellé áll egy picit, akkor a gyerek szóval érzi, hogy ha ez esne jól. De akkor mégis, mivel elsírta magát, mint sírás jelenség, hát akkor annak én voltam az oka, mert a gyerek mellé álltam. Tehát, és nem tudjuk, és a gyerek mellé nem áll senki, nem fogja elsírni magát a gyerek, majd eltelnek az évek, és majd később kitör. És akkor csodálkozik, hogy hát én nem így neveltem, meg én nem erre neveltem, meg ugye rengeteg szülő csodálkozik, hogy hát nem erről volt szó gyerekkorától fogva, hát én nem ezt az életutat gondoltam, nem erre akartam őt késztetni. Igen, nem erre akartam, de hogyan? Hogyan akartam, meg hogyan nem akartam? Mivel fejeztem ki? A szavaimmal el tudtam érni például a gyermekeknél azt, hogy magától akarja a jót, magától akarja az igaz dolgokat, magától akarja a nemes, értékes dolgokat elérni, és ne azért, mert én mondtam. Tehát a beláttatáshoz viszont szavak kellenek, és bátorító szavak kellenek. Megláttatni, és a szavakban hatalmas erő van. Élet-halál, ne felejtsük el. Élet-halál. És ahogy kiki szeret azzal élni, ha én szeretek bátorító szavakkal élni, akkor majd a mellettem élő ember majd bátorságot fog nyerni. Mert az lesz a gyümölcse. Kiki, ahogy szeret azzal élni, úgy eszi a gyümölcsét. De hogyha én mindig ilyen letaglózó, megítélő, megszóló szavakat használok, igazából helyes irányvonalakat képviselnék, csak rossz hangnemben, rossz légkörben, olyan negatív érzéseket közölve, akkor hiába akarom a jót, az igazat, a nemeset, sokszor még az Isten kérdést is olyan módon szokták, ez hívő emberek hibája, olyan módon szokták képviselni, hogy az valami tragédia. Csodálkoznak, hogy hát ezek az emberek nem akarnak megváltozni. Kint voltunk nemrégen Romániában, és egy különös helyen voltunk, egy cigány gyülekezetben. Csak cigányok voltak. Magukat is így nevezték, tehát most itt hadd mondjam így, ahogy ők magukat nevezik, és nagyon, nagyon sokan voltak, és egy dolog föltűnt a sok-sok tanulság közül, hogy tudtok ilyen sokan lenni, mikor alig voltatok? Voltak 5-6-an, és most vannak 250-en. És látszik rajtuk, hogy örömmel, őszintén, lelkesen, tényleg az Istent akarják keresni, szolgálni, meg egymást. És akkor látom rajtuk, ahogy így elmondja az egyikük, úgy egy vezető ember volt, azt mondja, hogy tudod, amikor mi elmegyünk egymáshoz, azt mondjuk el, hogy találtunk egy Istent, aki minket szeret, és azt szeretnénk, hogyha nálatok is itt lakna, mert benneteket is szeret. Ennyi? Hát ennyi. És rácsodálkoztam az egyszerűségükre, de közben, ha leülünk, akkor kiderül, hogy nagy tudomány van bennük. De hogy a másik lelkéhez közel férkőzzenek, azt mondja, nekem van egy szerető Istenem, akit én megismertem, ott lakik nálunk, de nem csak azt akarom, hogy nálunk lakjon, hanem hogy nálatok is lakjon, mert nektek is tud segíteni, nektek is tudani. Olyan közvetlen, meleg egyszerűséggel tudták közölni, mondom, nálunk ilyet nem tanítanak, nálunk ismeretanyag van. És mondom, ezt valahogy tanulni kellene. De ezek bátorító szavak az őszintjükön. Ugye sokszor ugye lenézett kisebbségről van szó, sokak által, de hát itt megtanultunk tőlük. Félreteszem ezt a témát is. Arra nagyon vigyázzunk, hiszen a szeretet nyelvet ott nehéz gyakorolni, ahol hibák és problémák vannak. Házaspárok között is, gyermekek, szülők gyermeke között is. Tehát ahol hibák és problémák vannak, ott nehéz a szeretet nyelvet gyakorolni, a beszédet is. Egy dologra nagyon figyeljünk, ezt nem tudom másképp kifejezni, próbálok gyakorlatias lenni, de mégis valahogy rögzülnie kell a gondolatunkban. Ne kössük össze a másik embert a hibájával. Ne kössük össze. Tehát amit nekem is mondtak, vagy nekünk is mondtak a házasság kötésünkkor, ne mondd az, hogy te mindig, meg te soha. Ezt nem mond. Tehát ne érezze a másik ember, akinek a hibájáról szó van, ne érezze mégse, hogy én őt összekötöm azzal, amit csinál, és ő olyan, és te mindig ezt szoktad, és te soha nem csinálod jól. Tehát ez a mindig, soha, ez az egy oldalra odarakom, és összekötlek a hibáddal, amit elkövettél, ezt a másik ne érezze. Nem tudom, hogy követtünk-e már ilyen hibát. Hogy azt érezte a másik, amikor én jól láttam meg a hibáját, helyesen láttam meg a hibáját, igazam van, ha úgy tetszik, mert tényleg az a hiba, tényleg az a probléma, de én úgy közöltem vele az én észrevételemet, hogy így szépen őt összekötöttem a hibájával. Te és az a hiba úgy egy vagytok. Ezzel mi követtünk el óriási hibát. Pedig azt gondoltuk, hogy mi most aztán nagy igazságot közöltünk, és a másiknak a tudomására hoztuk, hogy miből kell szabadulnia, csak nem segítettünk neki semmit. Hanem összegörcsöltük őt a hibájával, és nem adtunk megoldást. Na, ezt kell a bátorító szavakkal elérni, hogy hogyan lehet úgy közölni a hibáját, és ez lesz talán egyik nagyon szép példa. Nem tudom, ismerjük a Bibliában a Samária asszony történetét. Ugye egy nagyon szép történet, nagyon nagy, mondhatnám azt, hogy kedvencem ez a történet, óriási és sokrétű tanulság van benne. Ugye Jézus, amikor a kútnál találkozik az asszonnyal, az asszonyban az a kép él a zsidókról, hogy a zsidók nem barátkoznak velük. Tehát eleve abban az asszonyban ez a kép van, hogy a zsidók azok olyanok, hogy azok hozzánk nem szólnak, elkerülnek minket, nem barátkoznak velünk. Tehát ez a kép van az asszonyban. Jézus, amikor elkezd beszélgetésbe elegyedni az asszonnyal, akkor mindjárt rá is csodálkozik az asszony erre, hogy te hogy más vagy, nem olyan, mint a többi, pedig a többiek nem, te meg igen. A többiek nem barátkoznak, te pedig olyan kedves vagy, és más, hogy miért? És hát nyilván ez a példa, és itt van a pozitív, a bátorító szavaknak a jó íze, amikor az embereknek föl is tűnik, hogy te más vagy, te másképp, hogy? Miből vagy te, hogy olyan jó melletted? Csak azért, mert a szavainkat bátorítólag fejezzük ki. Olyan módon közöljük, akár főnökök vagyunk, akár beosztottak, akár férjek, akár feleségek, akár szülők, akár gyerekek, olyan módon tudjuk közölni a gondolatainkat. Tehát ez egy tudomány. De ehhez nem elég most csak, hogy itt a fejünkben megjegyezzük, ez kell egy olyan benső motiváció, hogy én segíteni akarok a társamnak, segíteni akarok a gyermekemnek, a javát keresem, az előrelépését keresem, a javulását keresem. Tehát ez a szándék nincsen meg, ezt praktikában nem tudjuk megtanulni. Mint egy praktikus receptet majd alkalmazom. Ez nagyon műízű lesz, műanyag lesz, nem, nincs rá szükség úgy. És amikor odaérnek Jézus és a samári asszony a beszélgetésben, hogy a samári asszony azt mondja Jézusnak, hogy na add nekem azt, amiről te beszélsz, tehát úgy nyitott a lelke, akkor Jézus azt mondja neki, hogy menj, hívd a férjedet és jöjj ide. És ebben van a feddés. Tehát Jézus nem azt mondja az asszonynak, hogy hát igen ám, én adom neked ezt, de a te hibás, bűnökkel, rossz dolgokkal terhelt életeddel ezt most már nem lehet folytatni. Innentől változtatnod kell. Tehát nem ilyen nyersen közli Jézus a változásnak a szükségességét, hanem azt mondja az asszonynak, hogy menj, hívd a férjedet és jöjj ide, menj, és oszd meg azzal, akivel élsz, rögtön, hamar. Tehát pont a továbbadásra buzdítja. Igen, ám, de ebben van a feddés. Mert az asszonynak feljön a lelkébe, hogy nincs férjem. Most ennél a pontnál mi mit szoktunk, vagy mit tennénk? Talán mi, ha egy ilyen helyzetben volnánk, akkor azt mondanánk, hogy hát ez a baj. Itt a probléma. Ugye tudod? És úgy belesújkolnánk a mi meglátásainkat az asszonyba. De Jézus azt mondja, hogy jól mondtad. Jól mondtad. Tehát Jézus a feddést valami olyan különös, most hadd használjam ezt a szót, művészettel, a szeretetnek valami különös művészetével közli az asszonnyal, hogy az asszonyban nem lesz görcs, hanem vágyik a megoldásra, vágyik a tisztázásra, vágyik a változásra. Most ezt hogy tudja Jézus elérni? Úgy, hogy amikor van egy hiba, akkor ahhoz úgy nyúl hozzá, ezt nem lehet iskolapadba tanítani. Ehhez kell valami olyan szeretett forrás, amit tényleg csak a teremtőtől kap az ember. De ez receptként nem fog működni. Akármennyit próbálgatjuk, sem fog. Nem fog eszünkbe jutni. Nincs forrás, amiből ez kifutna. Kell, hogy legyen forrás, de onnantól viszont az igazi szeretet az találékony lesz, és megtalálja azokat a szavakban való kifejezésmódokat, hogy nyúljak úgy a másik embernek az élete problémájához, hogy ne görcsöljem össze, ne kössem össze a hibáival, ne úgy mondjam el, hogy nekem mi fáj, hogy aztán majd fájjon neki is aztán, hanem hívd a férjedet és jöjj ide. Az asszonynak eszébe jut, hogy nincs férjem, ki is budjon belőle. De nem mondja tovább, ha úgy tetszik, gyermekeinket oda szoktuk hívni, gyere csak ide, mit csináltál? És a gyerek elmondja, hogy hát ezt meg ezt, és még, meg ezt is, és még, meg még azt is, ja, és még. Tehát az eltitkoltakat is úgy akarjuk előhozni belőlük. Jézus ezt nem teszi, hanem azt mondja, Jézus a félig kimondott vallomásra, mert az asszony annyit mondott, hogy nincs férjem, és azt mondja, hogy jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és ez a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Halljuk ebben ezt a szeretett művészetet, a bátorító szavakat? Mit mondott igazán az asszony? Hát a nagyobb részét eltitkolta a világ megváltója előtt. Ugye akkor még nem tudta, hogy kivel beszél. De eltitkolta, annyit mondott csak, hogy nincs férjem. És akkor Jézus mondja, hogy jól mondtad, ezt igazán mondtad. De ki mondja helyette? Nem tudom, gyermekeink helyett mondtunk már ki ilyen hibákat? Tudom, hogy nem így akartad, mert... És kimondjuk, és egyszer csak a gyerek lelke begyógyult. És lehet, hogy soha többet nem is akarja azt a rosszat elkövetni, vagy nem megy bele abba a csínybe, nem megy bele abba a butaságba, mert kisegítettük a lelkét bátorító, elismerő szavakkal, hogyha ezt tudtuk, hogy kell kifejezni. És a másik nagy példa pedig mondjuk a teremtés történetnél, amikor lefelé indul az emberiség. Mindannyiunk életében van ilyen, amikor kisebb-nagyobb kérdésekben lefelé indulunk. Az Isten hogy közelített a lefelé induló ember felé? Kérdéssel. Jó kérdéssel. Hol vagy? Miért gerjedtél haragra? Miért csüggesztetted le a fejedet? Mit csinálsz itt? Tehát nagyon sokszor csak kérdez. Először tudatosítani kell, éppen egy kábítószerrel küzdő ismerősömnek adtam egy kis füzetet, láttam, hogy nagyon keresi az életben a célt, és ilyen könnyű kábítószerrel éreztő, őszintén mondta is magáról, és így a boldog mondásokkal kapcsolatban adtam neki egy füzetet, nem volt időnk többre a beszélgetésben. Mondta, hogy el is olvassa szívesen, visszahozta egy, nem hozta vissza, hanem visszajött, találkoztunk egy pár hét múlva, és mondja, hogy nagyon tetszett egy gondolat ebben a füzetben. Az, hogy az igazi boldogság kulcsa az, ha az ember nem hazudik magának. Na, nagyon jó figyelted meg. Magunknak ne hazudjunk. Én nem tudom, hogy mi házasságban élők mennyire szoktunk úgy hazudni magunknak, hogy a feleségem azt mondja, hogy te ezt szoktad csinálni. Direkt nem mondom azt, hogy te ilyen vagy. Tehát ilyet ne is mondjuk, hogy te ilyen vagy. Ezzel összekötöttem a hibájával. Tehát ilyet nem mondjuk, hogy te ilyen vagy. Ezt szoktad csinálni. Nekem ez fáj, amikor ezt látom nálad. És ezt alatt a gondolat, bocsánatot kérek. Honnan indultam el? Ez is valami fáradtság jött elő. Igen, a boldog, igen, hogy ne hazudjunk magunknak, és mennyire szoktuk mi férjek vagy feleségek is magunkat úgy védeni, hogy nem te engem rosszul látsz, én magamat látom jól. Beszélgetésekben mennyire szokott ez előjönni, hogy amit te mondasz rólam, az nem jó, amit én mondok magamról, na az az igazi. Tehát ugye a társalgásaink tartalmában szokott ez úgy előjönni. Hogy a te észrevételei azok nem jók, azok nem elég meg. Amit én magamról gondolok, az viszont az kibírja a próbát. Na de hát ez innentől fogva nem lehet velünk beszélgetni, ha így gondolkodunk. Tehát amikor én magamról más gondolok, mint a közelemben álló, akkor álljak meg és beszélgessek vele, miért gondolod ezt? Hogy milyen változásra van szükségem, vagy mit szeretnél látni az életemben, mennyire tudunk nyitottak lenni, és a bátorító szavakat sokszor ott nehéz elkezdeni, amikor a másiktól én nem kapom. Esetleg nem kapom, nem kapom, nem kapom, de egyszer csak én fordítok, mert a nem kapott, inkább negatív és elmarasztaló szavakra én kezdek nyitni bátorító szavakkal, hogy jó, ha te ezt látod nálam, én szívesen változtatok. Beszéljünk róla. Akár gyerekek, akár házaspár, akár munkahely is. És egyszer csak meglepődik a másik. És lehet, hogy ő is megérti, hogy szükség van bátorító szavakra. Arról is beszélni kell, hogy a bátorító szavak hogyan működnek. Még néhány rövid gondolat, és aztán én le is zárom a gondolatmenetet a beszélgetésig. Talán még egy példát hadd mondjak, egy egészen más jellegű példa bátorító szavakra. Egy új helyen kezdtem egy sorozatot, ahol hát nagyon nem ismerték a Bibliát, csak vallásosak voltak az emberek, de nem ismerték a Bibliát, és hoztam be egy csomag Bibliát a csoport közbe, és úgy letettem középre, és úgy kérdezte az egyik asszony, hogy miféle Bibliát hoz maga? De ezt olyan, miféle Bibliát hoz? És közben mentem ki még más dolgokért az autóba, és úgy magamban úgy gondolkoztam is, hogy Istenem, most erre válaszolnom, jó lenne valamit. Hogy miféle Bibliát hoztam én. De olyan elmarasztaló, kicsit gúnyos stílusba. És akkor visszamentem, leültünk, és hát mivel első alkalom volt, alapvetően az volt a témánk, hogy egyet, ami a Biblia. Tehát mit kezdjünk egy ilyen könyvvel, amit Bibliának hívnak, és mi a Biblia? Én mondtam, hogy nagyon örülök annak a kérdésnek, hogy miféle Bibliát hoztam, mert egyáltalán nem mindegy, hogy az ember mit fogad el Isten szavaként. nézzük meg, hogy én miféle Bibliát hoztam. Tehát valahogy pozitívra próbáltam fordítani, hogy ez egy jó ellenőrző kérdés, amivel szóba kell állnunk. Hát ez asszony teljesen megváltozott csak ettől az egyszerű fogadtatástól. Tehát nem kötözködött soha többet, hanem értelmesen gondolkodva figyelt, és jókat beszélgettünk. De hogyha én nyersebben, rövidebben válaszolok, tehát a kötözködésre esetleg én is olyan nyers választ adok, akkor biztos, hogy ez nem jön létre. De erre szükség van, hogy én a másikat nem elmarasztalni akarom, hanem emelni és megnyerni. Pál apostol mondja ezt, amikor zsidónak zsidóvá lettem, mindenkinek mindenné lettem, és azt mondja, hogy csak, hogy minden módon megtartsak, meg megnyerjek némelyeket. Tehát Pálnak volt lelkében egy szándék, hogy megnyerni a szeretetnek és az Istennek a követésére embereket. Ő szeretné megnyerni, megtartani és megnyerni. De ehhez szükségem van arra, hogy belehelyezkedjek a másik lelkébe. Ezt kérdezi, ezt kéri Jób is. Elmennek a Jób barátai Jobhoz, amikor nagy bajba van, és ugye mondják neki a nagy igazságok sorát az Istenről, és Jób azt mondja nekik, hogy bár csak lenne a ti lelketek az én lelkem helyébe. Egy annyira szép gondolat. És igazából ennyi a kulcsa a szeretett nyelvek megtanulásának, hogy lenne a mi lelkünk a másik lelkének a helyébe. És innentől fogva megértjük, és gyorsan végigpörög bennünk ez az öt szeretett nyelv, a beszédterülete, és szinte kibomlik, megoldást nyer, eltaláljuk a kifejezésmódokat, és nem recepteket akarunk feliratni, hogy most mit mondjak, meg mit csináljak. Tehát nem ez lesz a kérdés, hogy mit mondjak, mit csináljak, mert azt tudni fogom majd, először lenne az ilyen lelkem a másik ember lelkének a helyébe. Én köszönöm szépen a figyelmet, és be is zárom a meleg miatt is, idő miatt is, és majd a beszélgetésben folytatjuk, lehet erről még szólni. És tényleg az Isten adjon mindenkinek szeretetet és bölcsességet is, hogy a bátorító szavak területével jól tudjunk élni. Amen. Jó Atyánk, szerető Istenünk, valóban azért jövünk hozzád, mert szeretnénk szeretni tanulni, és a szeretetet szeretnénk jól kifejezni, amiben sokszor olyan búgdácsolók vagyunk, és annyira gyengék. Sokszor nincsenek gondolataink, sokszor kedvünk vagy hangulatunk nincsen. De látjuk azt, jó Istenünk, hogy ebben az életben csak úgy tudunk jó befolyással lenni, úgy tudjuk a családunkat és a házasságunkat is jól építeni, megtartani, továbbvinni, hogyha valóban tőled tudunk a szeretet forrásából meríteni. Olyan sok-sok példát adtál Istenünk Jézus Krisztus által és a Bibliában is, és olyan sokszor meg is figyelhetjük ennek a törvényszerűségeit. Add, hogy ne legyünk restek, ne legyünk fáradtak, ne legyünk visszafogottak ennek a megtanulásában, hanem add, hogy igazi vágyakozással tudjunk ebben előrelépni, hogy lássuk azt, hogy csak az a tűz ég, amit táplálunk, amire rakunk. Az Úr Jézus nevében jövünk hozzád ezért, hogy add meg nékünk ezt a szeretetet, és ennek a kifejezését is. Amen.